trying to place a tune on the Louisiana moonbeam. On the planet of a new all.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. A Civil Rádió délutáni magazinja, és talán néhányan felismerték a Söndörge együttessel Tompos Kátya, a közelmúltban meghalt nagyszerű színész, énekes, aki énekel. Őtőle búcsúzunk, mint olyan sokan a Facebookon, nagyon sok felvétel és nagyon sok érdekes hír jelenik meg Tompos Kátyáról. Nagyon fiatalon halt meg, és nagyon izgalmas személyiség volt. Még egy pár másodpercet hallgassuk csak ezt.
Szájét, sájét, sülina! Ой, дали мандали, мураде на одеве, а боружа аваке, пай дура мекале. Ой, дали мандали, е свире чабашале, кас ме я стара.
És akkor még egyszer köszöntjük Önöket, a délutáni magazin, a 117 perc hallgatóit, a műsorkészítők. Mi minden fog következni a következő két órában a lehetséges témáink, vagy lendő témáink. Hogyan lépjünk ki a vélemény buborékunkból? Egy most megjelent Luigino Bruni által írt könyv, az Önfelforgatás dicsérete, ez a címe, és ennek kapcsán érdekes közéleti beszélgetés lesz. Tóth Pál lesz a vendégünk, aki ennek a beszélgetésnek a házigazdája.
A Barbárság diadala felolvasó est az 1944-ben nem kívánatossá vált szerzők műveiből. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület rendezi ezt az eseményt június 7-én. Kirchner Pétert kérdezzük arról, hogy mit érdemes tudni erről a felolvasó estről.
Egy egészen más téma. Van-e jövője a tanyának a mai Magyarországon? Egy konferencia lesz jövő héten ezzel kapcsolatosan a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. A program házigazdája vagy főszervezője Csernyus Lőrinc építész lesz a vendégünk.
Nagyon halad az idő, és közeledik a nyár közepe, a közösségfejlesztők idén is nyári egyetemet szerveznek Kumbábonyban. Létezünk, ez a nyári egyetem idei mottója, vagy címe, közösségi munkaválságok korában. Sélei Andrea Sali lesz majd a vendégünk, aki arról beszél, hogy mit érdemes tudni a június 18-21-ek között megrendezendő eseményről. Majd egy Rubikon estet ajánljuk, méghozzá következőt, akitől az amerikai elnökök is tanultak, Kossuth Lajos az Egyesült Államokban. Csorba László a következő Rubikon est június 11-e 18 órakor a Premier Cool Caféban lesz, ő lesz ennek az eseménynek a házigazdája. Arról kérdezzük, hogy miért érdemes ellátogatni a Rubikon estre.
Az Európai Keresztény Demokrácia és az Európai Unió ezzel a címmel írt egy hosszabb anyagot Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Őt keressük majd, és ő fog beszélni, hogy mi mindentől érdemes ezt a gondolatrendszert, illetve ezt a tanulmányt megismernünk. És aztán a következő témát is most én ajánlom, Számbukusz Zsámbéki Bodza Fesztivál, többször Borfesztiválnak olvastam, valószínűleg ez ilyen Friday elszólás, június 7-én, 8-án, tehát ezen a hétvégén. Erről az eseményről Horváth László Zsámbék polgármestere, aki beszél majd nekünk.
És 2024 az olimpiák éve lesz, de most egy falusi olimpiát ajánlunk, amelyet a Skanzenben rendeznek majd. Kustánné Hegyi Füstös Ilonát, az egyik szervezőt kérdezzük arról, hogy milyen sportágokban lehet starthoz állni a falusi olimpián.
Ennyi tehát a következő két óra. Maradjanak velünk, nagyon izgalmas zenék. Milyen zenék lesznek, András?
Próbáltam ma is mindenféle eklektikus zenét összehozni. Ugye először hallottuk Tompos Kátya egyik nótáját, később még vissza fog térni egy másik dal erejéig. De lesz nekünk klezmerzenénk is, Patrica Kász is fog játszani, fog magyar együttes is fog játszani Sárkány dal címmel. Amerikai countrynak is helye van, hiszen az amerikai elnökökkel valahogy összefüggésben van a country. Ezeket próbáltam összekeresni mára.
Ennyi a következő két óra, érdemes lesz velünk maradni. A sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester az előbb hallott Petik András nevében is köszönti önöket, a szerkesztő műsorvezető kettős
Dudok Dávid
és Péter Ferenc.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat,
117 perc.
Egy közéleti beszélgetés lesz ma este az Újváros szerkesztősége, de majd ennek a pontos körülményeit mindjárt megtudjuk az Újváros központban. Egy érdekes könyv jelenik meg ezekben a napokban, az önfelforgatás dicsérete, Luigino Bruni, aki írta ezt a könyvet, és valójában bennünket az egyik plakáton megírt cím, hogyan lépjünk ki a vélemény buborékunkból, ez izgatott föl. A vendégünk Tóth Pál, az én névjegy kártyámon az úgy szerepel már a saját gyártmányú, hogy társadalmi párbeszéd specialista. Szerbusz Pali, ketten vagyunk itt Dudok Dávid kollégámmal, aki kérdezgetünk majd. Jó napot kívánunk neked, szia!
Szia!
Haló! Haló, haló!
Igen, nem hallasz?
Nem, most már hallunk, eddig az előbb én nem, most már hallunk, lehet, hogy valami kis hiba volt. Szóval szeretettel köszöntünk. És
igen, én is köszöntelek titeket, meg a hallgatókat is.
Arra kérlek, hogy beszélj nekünk egy kicsit ennek a hátteréről, esetleg aztán egy picit a tartalmáról is, hogy az önfelforgatás dicsérete egy kicsit különös dolognak tűnik, ennek ráadásul egy nagyon érdekes közösségnek a kiadásában jelenik meg. Ezekről mit érdemes tudni a hallgatóinknak?
Igen, tehát az önfelforgatás, ez az angol self-subversion, ez a közgazdaságtanban egy bevett kifejezés, Albert Otto Hirschmann neves közgazdászhoz fűződik, és arról szól, hogy a szervezeteknek időről időre újra kell gondolnia azt a gondolati keretet, amiben működnek, ahhoz, hogy meg tudjanak újra is fejlődni tudjanak. Na most Luchino Bruni, ez egy olasz gazdaságtörténész, aki a non-profit szervezetekkel foglalkozik, mégpedig olyan szervezetekkel, amelyeknek valamilyen nagyon erőmeri mozgatórugója van. Ugye a egyház történetéből ismerjük, hogy voltak karizmatikus személyiségek, ilyen volt például a Szent Benedek, aki egy-egy eszmével, például az, hogy dolgozni kell, meg imádkozni kell, egész európai kultúránkat megváltoztatta. Na most korunkban is vannak ilyen szervezetek, az Újváros kiadó, az a Focolare mozgalomnak a kiadója, és a Focolare az egy megújulási mozgalom, amelyik szeretne változást hozni. Változást hozni az egyházi közösségek életében, és azt hiszem, hogy a szélesebb társadalomban is. Mert nagyon
a civil társadalom kereteiben is.
Civil társadalomban is, igen, nagyon sokféle projektje van a Focolare mozgalom, mert a Focolare nem az egyedüli, aki így működik. Hazánkban is több ilyen közösség van, ilyen például a San Egidio, de nem csak a katolikus egyház talaján, hanem másutt is találkozunk ezekkel. Na most ezek a közösségek szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy van általában egy karizmatikus alapító személyiség, aki erős kisugárzású és eszméivel megalapoz egy-egy nagyon széles körű mozgalmat, és hogy hogyan tudják ezt egyrészt megőrizni, hűek maradni hozzá, de nem bezárkozni ebbe, és hogy ne egy olyan program legyen, amit egyedül akarnak végrehajtani, és másokat kizárni ebből, ne talán másokkal szembesülni. Úgyhogy Bruni professzor külön foglalkozik azzal, hogy a nagy megújító eszmék hogyan válnak ideológiává, és hogyan őrizhetjük meg magunkat ettől. Mit kell tennünk egyénileg és közösségileg is, hogy a gondolkodásunk nyitott maradjon, ugyanakkor hülyek maradjunk az eredeti eszmékhez.
A hétköznapi beszédben gyakran találkozunk ezzel a fordulattal, hogy ez vitathatatlan. Valaki ezt tulajdonképpen érv helyett szokta mondani, és ez nekem mindig gyanús egy ilyen alarmlámpa felvillan ilyenkor, hogy mi az, hogy vitathatatlan? Miért nem lehet megvitatni valamit? Valami ilyesmi jutott eszembe erről, hogy most ezeket mondtad, hogy a megújulásnak a szükséglete az azt jelenti, hogy bármilyen helyzetben újra föl tudjuk függeszteni a saját álláspontunkat, hogy megértsünk esetleg a világot magunk körül.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy, hogy is mondjam, lelki és intellektuális érettséggel. Ezt tanulni lehet, erre fel lehet készülni, hogy is kell azt csinálni, hogy az ember az alapvető értékeit ne adja föl, ugyanakkor teljesen nyitott legyen mások felé, és hát hajlamos legyen, hogy újra gondolja a dolgokat, mert egyáltalán nem biztos, hogy ami az olyan nagyon szent meggyőződésnek tűnik számomra, hogy az szemet egy új fényben kezelni. Nagyon sokszor nem az van, hogy a nézeteinket kell feladni, hanem egész módon lehet azokat átgondolni, megközelíteni és megvalósítani, amikor valakivel egy élő párbeszédbe lépek.
Azt mondtad az előbb, hogy ehhez egyfajta érettség, meg intellektuális képesség kell. Az azt jelenti, hogy ez nem tudja a teljes társadalmat áthatni, szóval a nagyon hétköznapi embernek nehéz dolga van, ha ezt magáival akarja tenni, ezt a magatartást?
Én azt gondolom, hogy ez, hát először is azt kell látni, hogy nem csak hazánkban, de azt lehet mondani, hogy a európai típusú kultúrákban, Egyesült Államokban, Dél-Amerikában is a társadalom megosztottsága és polarizáció, belső polarizációja különböző ellentétek mentén, legyen az etnikai, politikai, sőt generációs ellentétek megosztott és táborokra tölt. És hogy nagyon, hogy is mondjam, látom az én saját környezetemben is, mennyire nagy a veszélye annak, hogy kultúrharcokba szerveződünk. Mm. És aki másképpen gondolkodik, azokkal inkább, hogy is mondjam, küzdelembe lépünk. Tehát én azt látom, hogy ugye a, most figyelem a választási kampányokat.
Nagy zaj van most, igen, körülöttünk.
Nagy zaj van, de főleg az, hogy van egy olyan kommunikáció, ami hat a társadalomra. Tehát ahogy látjuk, a politikusok hogyan esnek egymásnak, vagy hogyan nem beszélnek egymással, ez sajnos meghatározza a hétköznapi gondolkodásunkat. És én azt gondolom, hogy a közösségekben, de gyakorlatilag az iskolában is kicsikortól fogva kezdenünk egy olyan kommunikációs stílus megtanításán dolgozni, ami a másik odafigyelése, a komoly megfontolása, de egyáltalán az, hogy elkezdjünk komolyan gondolkodni és mérlegelni dolgokat, és nem egyszerűen gondolatpaneleket befogadni, propaganda, illetve más, hogy is mondjam, hozzánk elérő üzenetek.
Késztermékeként, igen, igen.
Tehát én azt gondolom, hogy ezt tanulni kell. Uh-huh. És sajnos a környező kultúránk az nem nagyon segít ebben, amit látunk a médiában. Ezért inkább, tehát az iskolákban, én mondom, a családokban és a közösségekben nagy hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy együttműködő, nem csak a kommunikációban, de utána a cselekvés területén együttműködni képes közösségeket hozzunk létre.
Az internet és pláne a Facebook nagy térnyerése kapcsán a vélemény buborék nagyon gyakran fölmerül, hogy már olyan eljárások vannak, amelyek lehetőleg az azonos vagy egymáshoz közeli gondolkodásúakat egy csapatba vezérlik, és akkor ebből, ahogy írja ez a kis plakát felhívás, hogy hogyan lépjünk ki a vélemény buborékunkból, ez egy nagyon nagy küzdelem, sőt, tehát valójában ez ellen dolgozik most ez az elektronikus lehetőség. Vannak nagyon egyszerű, vagy nagyon hétköznapi lépései annak, hogy ezt a vélemény buborékot mi meg tudjuk haladni?
Nem tudom, hát ennek szerintem az első, hogy felismerjük azt, hogy ezek a vélemény buborékok, vagy egyáltalán ilyen zárt közösségbe való tömörülésnek a etológusok azt mondják, hogy ez egy evolúciós örökségünk, az, hogy kisebb csoportokban nagyon összetartunk, és ellenségesek vagyunk másokkal. Na most viszont kulturálisan nekünk túl kéne lépni ezen a sokszor biológiák programozott ösztönös viselkedésen, mert a problémáink ma azok sokkal tágabbak, mint ami akár egy kis csoport, akár egy nemzet meg tud egyedül oldani. Tehát itt gondolunk a globális felmelegedésre, a demográfiai csökkenés, én nem tudom mire, a migrációra, ezek mind olyan dolgok, amik nem tud egy közösség, sőt még egy nemzet sem egyedül megoldani. Tehát ez egy új dolog, hogy keressem azt, ami a másik emberben összeköt engem, és ne azt hangsúlyozzam, ami szétválaszt. És én látom azt, hogy ezen dolgozni kell, de ez egy lehetséges. Tehát, mit tudom én, együttműködünk abban, hogy a társadalmi egyenlőséget beszélek most akár pártokról, vagy világnézeti csoportokról, hogy a társadalmi szegénység felszámolása, vagy egyenlőtlenség felszámolása, a környezetvédelem felszámolásával, vagy ezzel való küzdelem ellen együttműködök azokkal, akikkel más téren, mit tudom én például a szexuális etika területén másképpen gondolkodom. És ezt világosan lehet tenni. De nem tekinthetem ellenségemnek azt, aki mondjuk, ez például most a egyházi körökben nagyon, nagyon aktuális probléma, aki nem, hogy is mondjam, szimpatizál az LMBTQ mozgalmakkal, és látja azt, hogy van, aki kimegy a gay pride-ra, akkor én ezzel nem állok szóba. És ez a problémánk. Itt újat kéne tanulnunk, hogy azokkal az emberekkel nem kell összemosni a dolgokat, hanem világossá tenni, hogy miben tudunk együttműködni, és azt is, hogy miben tudjuk tiszteletteljesen távol tartani magunkat egymástól. Most ezek új dolgok, amit ki kellene próbálni, és nem csak tanítási órákon, hanem műhelyi munkákon is. Tehát ilyesmiről fogunk mi ma este beszélni. Igen, az Újvárosban.
Ma este 6 órától lesz ez a találkozó. Hát irigyelünk azokat, akik el tudnak menni, mert mi éppen eddig tart a mi délutáni magazinunk, de mindenképpen majd érdekes lenne erre visszamenőleg is visszatérni. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Tóth Pállal beszélgettünk. Egy könyv jelent meg, az Önfelforgatás dicsérete, és erről lesz ma egy érdekes társadalmi beszélgetés.
Javaslom még a hallgatók közül, hogy aki meg akarja venni ezt a könyvet,
igen,
az unvároskönyvek.hu, nyilván ékezetek nélkül, unvároskönyvek.hu internetes oldalon megtalálhatja és megrendelheti.
Pali, nagyon szépen köszönjük. Máskor is keresnénk majd, mert olyan jó volt mindig veled a társadalmi párbeszédről, meg erről a feltételek nélküliségről beszélni, és hiányzik is ez a közegünkből. Mostanában egyre harsányabban hiányzik, ha ez a szó nem képzavar, harsányan hiányzik. Azt hiszem, ez nem egy teli találat. Na hát, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a ma esti beszélgetéshez.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Szervusz, viszlát.
Szép délutánt.
Que me reste-t-il de mes souvenirs de l'Est? Un sourire, un geste, un accro à ma veste. Que me reste-t-il de mes souvenirs de l'Est? Un parfum d'enfance, un chagrin. Cette façon d'être insoumise et fière. Souvenir de l'Est, souvenir qui me reste. Que me reste-t-il de mes souvenirs de l'Est? Que me reste-t-il de mes souvenirs de l'Est? Que me reste-t-il de mes souvenirs de l'Est? Que me reste-t-il de mes souvenirs de l'Est?
A Barbárság diadala, felolvasó est az 1944-ben nem kívánatossá vált szerzők műveiből, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület eseményét, rendezvényét ajánljuk a következő percekben, amelyet június 7-én rendeznek. Itt van velünk a vonalban Kirchner Péter, és Dudok Dávid vagyok, valamint Péterfi Feri is van velünk.
Ketten is vagyunk itt körülötted,
Péter. Akkor üdvözöllek benneteket, meg a hallgatókat is természetesen.
Mit érdemes tudni erről az eseményről, mi hívta életre?
Hát az aktualitás az nagyon szomorú. Tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt merült fel a gondolat, amikor szembesültünk ezzel az elég szörnyű tragédiával, hogy úgy tűnik a magyarországi holokauszt, amelyik ugye természetesen az ember áldozatai a legszörnyűbbek, de olyan, hogy mondjam, talán rossz kifejezés, de gondosan megtervezett, előkészített kulturellenes programmal is megjelent, hogy lehetőleg a magyar kultúra, hagyomány, szellemélet is, azt is megtisztítsák azoktól, akiktől magát az országot kívánták megtisztítani.
Tehát itt egy politikai ideológiai háttér lehet-e mögött, gondolom, ugye?
Egyértelmű. Uh-huh. Ugye, manapság ebben az évben a holokauszt 80. évfordulójára emlékezünk, ugye ez az esemény is pontosan 80 évvel ezelőtt, 44. június 15-én történt, és ugye zajlik egy politikai szintű vita, amiben most nem akarok nagyon belemenni, de a dolog lényege, hogy azt hangoztatják, és ez a hivatalos álláspont, hogy a holokauszt az tulajdonképpen 44. március 19-én a németek megszállásával kezdődött, és azért ezt pontosan tudjuk, hogy egy nagyon alapos, több évtizeden át zajló folyamatos gyűlöletgerjesztés, kirekesztés, megbélyegzés jutott el odáig, hogy aztán hát az akkori magyar állam minden gond nélkül és rendkívül hatékony működésében több százezer állampolgárunkat küldjön a teljes pusztulásba, és ugyanez az előkészítés megtörtént a kultúra vagy ideológiai területén is, hiszen már az 1938-as első zsidó törvény is szabályozta, hogy a különböző szellemi munkaterületeken ügyvédek, orvosok, újságírók...
Tehát, hogy nem vállalhattak szerepet. Többi,
hogy hány százalékban határozták uh-huh. meg a jelenlétüket. Tehát az előkészítés folyamatosan zajlott, és aztán eljutott odáig, hogy például 1939-ben már nem csak vallási, hanem faji alapon is megkülönböztették a zsidókat. Aztán jött egy törvény, amelyik az újságok működését vizsgálta fel, ugye Kolozsvár Bolcsa Mihály, aki ennek az egész akciónak a kitervelője és lebonyolítója volt, a sajtókamara elnöke, 411 újságot tiltottak be, ezek közül az ő felosztásuk szerint nagyjából több mint 200 számított úgynevezett zsidó újságnak, de hát olyan lapok voltak ebben, mint az Eslapok legendás Pesti naplója, vagy a Nyugat folytatását jelentő Csillag című folyóirat, vagy ugye a 1911 óta folyamatosan megjelenő múlt és jövő zsidó kulturális.
Hát igen, ezek a művelődés történetnek is nagyon fontos rekvizitumai.
És aztán ugye sorra kerültek a szerzők, és végül is ugye 1944 áprilisában megszületett az a rendelet, amelyik az úgynevezett nem kívánatos zsidó szerzők műveinek a betiltását jelentette. Ez a betiltás azért elég érdekes volt, mert egyrészt zárolták ezeknek a szerzőknek a műveit a könyvtárakban, könyvesboltokban, antikváriumokban.
Tehát szinte ilyen fóliába tették, a mai időben úgy
csinálják. Pontosan, a mai fogalom szerint olyannyira, hogy rendelet arra is kitért, hogy nem lehetett ezeket a könyveket kölcsönözni, kölcsön adni sem. Uh-huh. És ugye ez azért elég rangos lista, amit a rendelet tartalmazott. Első körben 120 magyar és 35 külföldi, aztán később még újabb 130 szerző került el a listára, ami azért izgalmas olvasmányra lehet ezt mondani, mert nem számított ezeknek a műveknek a
tartalma,
kulturális, történelmi, aha, irodalmi, esztétikai minősége, csak a szerző.
És most 7-én, tehát két nap múlva, holnap után lesz egy felolvasó est.
Így van, most ezen néhány éve csináljuk.
Mi történik majd?
Felhívtunk olyan írókat, költőket, muzsikusokat, színészeket, akik szívesen csatlakoztak a programhoz, mindegyikük megkapta a szerzők listát, és saját maga választott, hogy kitől és mit olvasson.
Mondj egy-két vagy szerzőt, vagy egy-két előadót, akit így ismerhetünk.
Nagyon izgalmas a lista olyan szempontból, hogy csak mondjak néhányat. Köztük van például Nagy Endre, a Magyar Kabaré egyik atya, ha így lehet mondani.
Igen.
Vagy mondhatnám Nóti Károly, ugye olyan kabaré szerző, akinek ma is szinte minden héten a köztévében a régi kabaré tréfáit ismétlik. De hát mondhatnám Molnár Ferencet, Szép Ernőt, Szomor Dezsőt,
egyre rangosabb a lista. És kik, akik most felolvasni fognak, kik ott egy pár nevet,
mondok,
ha mondok
még két nevet.
Na igen.
Nem teljes listára. Ott van közöttük Balázs Béla, aki a Kékszakálló Hercegvára, illetve a Fából Falud Királyfi történetét, vagy írta meg, vagy Lengyel Mennyét, a Csodálatos Mandarin